Én gyapuka. Le akarta rázni a gyerekét a délutáni alváskor. És ugye hát az volt, hogy nem hagyott neki nyugtot. Ádám piszkált, Ádám kérdezősködött, apuka meg nagyon szeretett volna egyet pihenni. Úgyhogy kitalálta azt, hogy fogja és összetép egy az újságból egy világtérképet apró darabokra, és azt mondta a gyereknek, hogy na, Tomika, vagy mit tudom én, hogy hívják, rakd ki, kirakós játszunk, jó? Rakd ki, és amikor készen vagy, akkor majd szólsz nekem. És gondolta azt, hogy hát, mivel csak 7 éves, nem ismeri az országokat, hogy mihol helyezkedik el, és ezzel el fog egy másfél-két órát bíbelődni, én meg egy jót alszom, amíg ő elbíbelődik vele. Úgyhogy lefeküdt pihenni, és a gyerek 15 perc múlva megjelenik. Apu! Apu, készen van! Mi van? Hogy lehet kész velem? Hogy ne szórakozzál már. És azt mondja, dehogy nem. Hát készen van. De hát hogy csináltad? Hát úgy, apu, hogy a térkép másik oldalán volt egy emberkép, és ezt, amikor kiraktam, akkor az egész világ összeállt. Ugye? És most egy új sorozatot kezdünk el, üzenetsorozatot. 8 héten keresztül fog tartani, ez az első alkalom. És azt szeretném, hogy csatlakozzatok ehhez ez a 8 alkalomhoz, mert ez így lesz teljes, hogyha itt tudsz lenni. Persze, ha valami van, és nem tudsz itt lenni, de tűzzük ki együtt célul, hogy itt leszünk. Minden szerdán is itt 6 órakor találkozni fogunk erre az alkalomra, ebből az üzenetsorozatból kifolyólag, mert szerdánként mindig átbeszéljük azt, amiről vasárnap szó van. Tehát az már nem ilyen formátumban lesz, hanem amikor leülünk egy körben, vagy két körben, és beszélgetünk arról, hogy beszélgetünk az adott témáról, amiről az előző vasárnap szó volt. És az üzenetsorozat címe az, hogy a gyógyuláshoz vezető út. Itt a kép. És ez izgalmas lesz. Izgalmas lesz, és nagyon izgatott vagyok felőle. Igazából a személyeden fogunk dolgozni, meg az én személyemen. Tehát gyúrni fogjuk. Mert azt vettem észre, hogy ha én rendben vagyok, hogyha a személyünk rendben van, akkor az egész világ teljesen másképp tűnik. És másképp hat mindannyiunkra. Hogyha magunkat rendbe tudjuk tenni, persze az első lépés ezen az úton ez pont ez lesz, hogy mi nem tudjuk ezt rendbe tenni. Szükségünk van egy segítségre. De amikor össze tudjuk tenni magunkat, amikor sikerül, összeáll a kép magunkkal kapcsolatosan, akkor az egész világ másképp hat. És más lesz számunkra. Úgyhogy arról fogunk beszélni, hogy hogyan győzzük le a stiklieinket, a gyarlóságainkat, a függőségeinket, a fájdalmainkat, a rossz szokásainkat. Erről lesz szó a következő 8 hétben. Úgyhogy, és ehhez az első igeversünk, amit szeretnék nektek felolvasni a Bibliából, az Ézsaiás 57-ben van. 18.-19. vers. Azt mondja, láttam, ezt Ézsaiás proféta mondja, láttam, hogy saját feje után megy, mégis meggyógyítom. Tehát Ézsaiás írja, de ez Istennek a szava. Oké? Tehát ezt Isten mondja. Láttam, hogy a saját feje után megy, nem tudom, hogy itt valaki magára ismere, mégis meggyógyítom, és vezetem őt. Sőt, megvigasztalom őt is, meg azokat is, akik romlásán búsultak. Még azt is megteszem, hogy hálát adjon mindezért. Békesség, békesség azoknak, akik távol vannak, és azoknak is, akik közel, mondja az örökkévaló. Én meggyógyítom őt. Azt mondja, hogy én meggyógyítom őt. Ez egy fantasztikus ígéret. Ezt érdemes minden nap elolvasni. Többször is. Mert egy fantasztikus ígéret. És négy része van a gyógyulásnak, amit Isten akar tenni az életünkben. Az első az ez, hogyha fáj valami, azt mondja itt ez a rész, hogyha fáj valami, Istennek az ígéret az az, hogy én meggyógyítom. Tehát ha fáj valami, azt mondja, én meggyógyítom. Aztán a másik, azt mondja, ha össze vagy zavarodva, ha minden összekutyult, nem érted a dolgokat, össze vagy zavarodva, akkor az, van egy ígérete számodra ebben a versben. Azt mondja, hogy ő vezetni fog téged. Vezetni fog téged. Aztán na, még egy ígérete ezekben a szavakban itt, hogy ha úgy érzed, hogy senki nem ért meg, azt mondja, én meg foglak téged vigasztalni. Én meg foglak téged vigasztalni. Aztán a negyedik ígérete, hogyha aggódsz és félsz, és nem látod a jövődet, és nem tudod, hogy mi lesz, hogy lesz. Ha aggódsz, és félsz a jövőttől, akkor azt mondja itt egy ígéret, békesség. Én békességet fogok adni. Békességet fogok adni azoknak, akik távol vannak. Tehát békességet fogok adni. Úgyhogy az élet kemény, egy romlott világban élünk, egy tökéletlen világban élünk, és bántanak bennünket, mi is bántunk másokat, ez egy ilyen világ. És erre mondja azt Isten a Bibliában, az Új Szövetségben, hogy mindenki vétkezett. Tehát mindenki vétkezett. Senki nem kivétel ez alól. Tehát mindenki vétkezett. Mindannyian vétkeztünk. Ami azt jelenti, hogy tévedtünk, hibáztunk, hibázunk, tévedünk, rossz döntéseket hozunk. Magunkat részesítjük el, hogy úgy ez, ennek következmény az, hogy esetleg másoknak kárt okozunk, de ha nekünk jó, akkor az rendben van. Tehát mindannyian vétkeztünk, és vétkezünk. Úgyhogy itt egy kérdés, hogy akkor miből is kell meggyógyulnom? Tehát miből kéne akkor meggyógyulnom? A jó ír az, hogy mindegy, milyen problémád van, mindegy, hogy mitől szenvedsz, mindegy, hogy mitől akarsz megszabadulni, mindegy, hogy mi okoz neked fájdalmat, legyen az érzelmi dolog, legyen az anyagi dolog, legyen az fizikai dolog, vagy szellemi dolog, vagy szexuális dolog, vagy mit tudom én, bármi is legyen. A lépések a gyógyuláshoz mindig ugyanazok. Tök mindegy, hogy mi bajod van. Tök mindegy, hogy mi a problémád. A lépések azok mindig ugyanazok. Azok sosem változnak meg. És van még egy jó hírem, hogy itt, ebben a könyvben a gyerekeim fölmatricázták. De ebben a könyvben van a megoldás. És ebben a könyvben vannak a lépések. A gyógyuláshoz vezető lépések. És ez a Biblia. Istennek a beszéde. Egy kulcsfontosságú könyv az én életemben, és sokak életében. De azt mondom erre a könyvre, hogy ez az egyetlen origi gyógyulási kézikönyv. A Biblia. És nagyon érdekes, hogy 1935-ben, nem tudom, hogy hallottatok-e már az anonim alkoholistákról, erről a szervezetről, 1935-ben a Biblia alapján megalkották a 12 lépést. És azóta nagyon kivették belőle Istent, de ez a program, ez a gyógyulási folyamat, ezt Isten igéje alapján, a Biblia alapján rakták össze. És mi igazából a következő 8 hétben ezen fogunk végigmenni. Itt vasárnaponként. Ezen a 12 lépésen, 8 alapelv. És megnézzük azt, hogy Isten igéje, a Biblia hogyan ad tanácsot mindezekben. És össze fogjuk foglalni szépen. Vasárnapról, szerdáról, szerdáról az egészet. És nem akármilyen helyen van egyébként ez a 8 alapelv, 12 lépés benne. Ez Máté 5-ben van. Ez a Jézusnak a hegyi beszéde, esetleg hallottál. Ez egyik leghíresebb beszéde Jézusnak, a hegyi beszéd. És ott is a boldog mondások. Boldogok a ... Boldogok a ... Hallottatok már erről? Biztosan hallottatok. És tehát itt a boldog mondások, ez 8 alapelv, amiről Jézus beszél. És az első, amiről ma fogunk beszélni, ez Máté 5-ben van, az 5. fejezete Máté evangéliumának 3. verse azt mondja, hogy milyen boldogok és áldottak akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék Isten királyság. Tehát milyen boldogok és áldottak, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék Isten királysága. Esetleg így is hallottad ezt a verset, hogy boldogok a lelki szegények. De ennek egyébként ez a jelentése. Lelki szegénynek lenni azt jelenti, hogy szükségem van Istenre. Szükségem van Istenre. Úgyhogy ma az első lépést nézzük, és az első lépés a gyógyuláshoz, az a felismerés. Tehát felismerni. Felismerni. Mit kell felismerni? Hogy nem vagyok Isten. Hogy felismerjem azt, hogy én nem vagyok Isten. Tehát azt mondod magadban, hogy hát nem gondoltam azt, hogy én Isten vagyok. Oké, lehetsz. Az már tényleg nagyon hülyének kell lenni, valaki azt mondja, hogy én vagyok Isten, és úgy járom az életemet, mindenhogy én vagyok Isten, és nem a hídon akarok átmenni a Tiszán, meg ilyenek. Tehát nem. De ugyanakkor tele vagyunk olyan gondolkodás mintákkal, cselekedetekkel, ahol igazából megjátszuk, hogy mi vagyunk Isten. Vagy úgy élünk, mintha mi lennénk Isten. Oké, tehát az első lépés a gyógyulás az, hogy felismerem, hogy nem vagyok Isten. Ami azt jelenti, hogy beismerem, hogy én nem tudok uralkodni teljesen az életemen. Tehát nem tudom uralni a helyzetet. Nincs erőm ahhoz, hogy a rossz dolgok felett uralkodjak. Ebben már beleütköztetek az életben, hogy nincs erőtök uralkodni a rossz dolgok felett? A nehéz dolgok felett? A függőségek felett? Nincs erőm. Nincs erőm. Az életem kicsúszott az irányításom alól. Ez jelenti azt, hogy felismerni, hogy nem vagyok Isten. Hogy elismerem, hogy kicsúszott a talaj a lábam alól. Kész. Hát ezt nem tudom. Ki néhány kérdés, csak hogy segítsek felismerni, hogy van-e problémád. Tehát, maradtál-e fönn késő ideig, sokáig, rendszeresen, amikor tudtad, hogy igazából aludnod kéne, mert ötre mész dolgozni. Akkor ilyen kérdésem van még, hogy ettél-e vagy ittál többet annál, mint amire szükséged van? Vagy ettél-e vagy ittál olyat, amire tudtad, hogy nincs szükséged, mert árt? Aztán egy következő kérdés, hogy érezted-e már, hogy ezzel nagyon együtt tudok én érezni, érezted-e már, hogy mozognod kéne, de nem teszed? Többet mozogni, de nem teszed. Tudtad-e már, hogy mit kéne tenned, tehát hogy mi a helyes, de nem tetted? Tudtad-e azt, hogy bizonyos élethelyzetekben, hogy az rossz dolog, de mégis megtetted? Vagy tudod-e, hogy nem kéne önzőnek lenned, de mégis az voltál? Egy utolsó, próbáltam-e valaki vagy valami felett úgy uralkodni? Tehát uralkodni. Tehát leuralni valakit. Ha valamelyikre igen a válaszod, akkor üdvözlet az emberiségben. Egy normális ember vagy. Teljesen normális ember vagy. Nem vagy kakukktojás, nem vagy űrlény, hanem ember vagy. De egy olyan ember, akinek szüksége van gyógyulásra. Ja. Úgyhogy az első pontunk, talán a jegyzetben is úgy van, hogy első pont, én is lesek. Oké? A problémám okozója. A bűnös természetem. De a problémáimnak az okozója az a bűnös természet. Nem az a természet, amit kint látsz, amikor kimész az erdőbe, tehát nem, hanem van egy természetem. Ez egy emberi természetem, és ez bűnös. Ez hibás. Rengeteg problémát okoz. Sok baj van vele. Egy személy szerint egy csomó olyan dolgot teszek, amit tudom, hogy nem kéne tegyek. És ez a bűnös természet. Hogy egy csomó dolgot tesz, amit nem kéne tennie. Megteszem, és ártok vele magamnak. Megteszem, és ártok vele másoknak. Tehát ilyen a bűnös természet. Ez van bennünk. És És sokszor azért teszek dolgokat, hogy ne legyen fájdalmam, vagy elkerüljem a fájdalmat, vagy a vélt fájdalmat, de aztán ahogy kijövök abból a helyzetből, csak rájövök, hogy még nagyobb fájdalmam van belőle. Ez a bűnös természet megoldása a problémákra. Hogy csak még rosszabb lesz. Ja, és megpróbál megoldani a helyzetet, és csak még rosszabb lesz. Példabeszédek könyvében, az Ószövetségben, a Bibliában van egy rész, ami azt mondja, mert azt hiszem 14. fejezetben, hogy van olyan út, ami helyesnek tűnik, de halál a vége. Na, erről beszélünk. A bűnös természetnek az útja ez. Hogy helyesnek tűnik, de aztán a vége az, hogy ez halál. Úgyhogy a bűnös természetnek a pikantériája az az, hogy ő mindig veled van. Nagyon hűséges, nagyon jó barát, nagyon kedves, nagyon aranyos. Ott van, mindig számíthatsz rá. Mindig berúgja az ajtót minden helyzetbe. És a legjobb tanácsokkal lát el, de mindig csak baj van belőle. Tehát ő mindig ott van, és mindig arra ösztönöz, hogy a helytelen dolgot tett. Még akkor is, hogyha először helyesnek tűnik. Csak aztán a végén derül, hogy na, ez rossz volt, ez nem volt jó. Úgyhogy csak azt akarom mondani, hogy ha keresztény vagy, és az életedet már odaadtad Jézus kezébe, ez a bűnös természet még akkor is ott lesz. Ő még akkor is ott lesz. Ez nem tűnik el. Nem tűnik el. Ezért van az, hogy talán az egyik legnagyobb keresztény, Pál apostol, őről is biztos hallottatok, az Új Szövetségnek a nagy részét ő írta, különböző levelek. Ő mondta ezt az egyik levelében a rómaiakhoz, a római gyülekezetnek írt egy levelet, és ott a 7. fejezetben írta, a 15. meg a 17. versben azt mondja, nem értem a saját tetteimet. Nem a jó dolgokat teszem, amelyeket akarok, hanem a rossz dolgokat, amelyeket nem akarok. Valójában nem is én vagyok, aki ezeket a rossz dolgokat teszem, hanem a bűn, amely bennem lakik. Ismerős ez? Mint hogyha én mondtam volna magamról, a saját életemről. Vagy mint hogyha te mondtad volna, amikor megteszed a dolgaidat, vagy nem teszed meg. Azt csinálom, amit nem akarok, és nem csinálom azt, amit igazán akarok, és tudom, hogy helyes lenne. Tehát ez a bűnös természet. Úgyhogy az első lépés a gyógyulásban az az, hogy ezt megértsük. Megértsük, hogy ez van, hogy miért történik ez bennem, ez a nem akarom, de megteszem, és amit meg akarnék, azt meg nem tudom megtenni, mert nincs rá erőm. Ezt meg kell értsük. Meg kell értsük, hogy mi okozza a bűnös természet, meg kell értsük azt, hogy mik a következmények, mindjárt beszélünk a következményekről, és meg kell értsük azt, hogy mi a gyógymód. Mi a gyógymód erre, és erről is fogunk most beszélni mindjárt. Tehát az okáról beszélünk, arról fogunk beszélni, hogy mik a következményei ennek az életnek, és aztán, hogy mi a gyógymód. Jó? Úgyhogy mi okozza a problémát? Hát mindenek a gyökere az ez, hogy én Isten akarok lenni. Isten akarok lenni. Lehet, hogy nem ezt mondod magadba, hogy én Isten akarok lenni, de ez a probléma. Tehát mit jelent ez? Lefordítva, hogy én akarom eldönteni, hogy mi a helyes, és mi a helytelen az én életemben. Tehát én akarom a jogot formálni, hogy eldöntsem, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Én akarom a szabályaimat hozni, a saját szabályaim alapján akarom élni az életemet. Nem érdekelnek más szabályok, vagy... Tehát én akarok mindennek a középpontja lenni. Én akarok irányítani, saját főnököm lenni, úgy élni, ahogy akarok. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csinálják és hogyan. Ez jelenti azt, hogy Isten vagyok. Én vagyok Isten. És ez okozza a problémát az ember életében. Én akarok Isten lenni. Én akarok Isten lenni. És minél bizonytalanabb vagy egyébként, minél nagyobb a bizonytalanság belül, annál keményebb vagy kívül. És annál inkább akarod kontrollálni az embereket és a helyzeteket kívül. Tehát valaki, aki nagyon uralkodni akar másokon, az belül egy ilyen ember. Teljesen bizonytalan belül. Mert azért, mert mindegy. Pszichológia. Szóval lényeg a lényeg, hogy Istennek akarunk lenni, és kontrollálni akarjuk a dolgokat magunk körül. És ez sok-sok problémát okoz. Igazából ez a problémája, talán a legősi problémája az emberiségnek. Ott van Ádám és Éva története, Isten megteremtette az egész földet, az édenkertet, és azt mondta, egy darab fáról nem ehettek. Az egész a tiétek, minden, egy fát ne érintsetek. Ennyi. És mit akartak? Azt az egyet is kontrollálni. Nekünk nem mondja meg, hogy mi helyes és mi nem helyes. Mi azt az egyet is akarjuk. Én azt az egyet is akarom. És persze az ördög rásegített, mert ott volt, mint kígyó, és azt mondta, egyetek belőle, és mit mondott? Olyanok lesztek, mint Isten. Te tudta, mi kell a népnek. Tudta. Erre majd rácuppannak. És rá is cuppantak. Ettek a gyümölcsből. Úgyhogy ez az okozója a problémáinknak. Istenek akarunk lenni, azt szeretnénk, hogyha mi irányíthatnánk a dolgokat. És ebbe belebukunk. Óriásit belebukulunk. Hogyan játsszuk meg Istent? Figyelj, az egyik dolog. Uralni akarjuk a rólunk alkotott képet. Hogy játsszuk meg, hogy Istenek vagyunk? Hogy uralni szeretnénk a rólunk alkotott képet. Tehát, hogy mit gondolnak mások rólunk? Befolyásolni akarjuk a környezetünket. Hogy mit gondolnak ők rólunk. Tehát nem akarjuk tudni azt, hogy igazából mások megtudják, hogy ki vagyok valójában. És akkor játszmázok. Játszmázok. Hisztizek. Állarcokat veszek fel. Színészkedek. Megjátszok valakit, aki nem vagyok valójában, csak azért, hogy nehogy meglássak azt, hogy én ki vagyok valójában. Tehát uralni akarom a mások véleményét róla. De hát ez egy skizofrén élet. Mert ezzel letagadjuk a gyengeségeinket, letagadjuk azt, hogy kik vagyunk valójában, letagadjuk az érzéseinket, letagadunk mindent, akik vagyunk. És hihetetlen erőfeszítés egy ilyen életet élni. Hihetetlen erőfeszítés. Mert félünk, hogy meglátják azt, hogy kik vagyunk valójában. Attól félünk, hogy ha elmondom, vagy megmutatom, akkor majd nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni, nem fognak befogadni, kiközösítenek. Úgyhogy inkább rejtőzök, elbújok, mutatok valamit másoknak. Ez az Isten játszás. Megjátszom, hogy Isten vagyok. Uralni akarom a mások véleményét rólam. Aztán egy másik dolog. Uralni másokat. Tehát nem csak a rólam alkotott képet akarom uralni, hanem másokat is uralni akarok. Mit jelent ez? Szülők uralkodnak a gyerekek felett, gyerekek próbálnak a szülők felett, férj a feleség felett, feleség a férj felett. Tehát irányítani, uralkodni. Akkor a munkahelyen főnök beosztott, vagy beosztott a főnököt, kapcsolatokban, vállalkozásokban, politikában, tehát mindenhol. Tehát emberek próbálják egymást uralni, és leuralni. Játsszák, hogy ők Isten. És ezen dolgoznak. És sok eszköz van arra, hogy manipulálják egymást. Tehát félelemet kelteni, tehát félelemkeltés, bűntudatkeltés, bűntudatot okozni. Ugye aztán van ez a hamis dicséret, csak hogy csináld azt, amit mondok, akkor harag, van düh, agresszivitás, van a néma csend, tehát sokféle eszköz a manipulációra, amit arra használunk, hogy uraljunk másokat. Aztán a harmadik, uralni a problémákat, vagy uralni az én problémámat. A kétet erre törekszem, hogy uraljam a saját problémámat. Ebbe is jók vagyunk. Megoldom, nem nagy ügy. Ura vagyok a helyzetnek. Nincs szükségem segítségre. Jó vagyok, kösz. Semmi gond. Nincs szükségem tanásra. Bármikor abba tudom hagyni. Bármikor meg tudom fordítani a dolgot. Hát ura vagyok a helyzetnek. Megoldom. Az a helyzet, hogy minél inkább próbálkozom, annál inkább elszúrom. Mert Istent játszom, és nem vagyok Isten. Aztán a negyedik, uralni a fájdalmat. Jövő héten erről lesz szó egyébként. Uralni a fájdalmat. Tehát nem tudom, hogy végig gondoltátok, mert általában az ember ezzel nem gondolkodik, de hogy mennyi időt és energiát töltünk azzal, hogy meneküljünk a fájdalom elől. Oké, tehát táplálék, kiegészítők, vitaminok. Miért? Mert félek a fájdalomtól, és akkor ez motivál, hogy nehogy beteg legyek, nehogy fájjon, nehogy később ez legyen, vagy az legyen. Most nem akarom lehúzni ezt az iparágat, mert ezek egészséges dolgok. Csak van egy belső motiváció esetleg, ami a félelem. Félek, hogy ez lesz. Félek, hogy az lesz. Tehát menekülni a félelem. Elkerülni, tagadni, letagadni a fájdalmat, kimenekülni a fájdalomból, csökkenteni a fájdalmat, halogatni a fájdalmat. Profik vagyunk benne. Tudod, és sokféle módon csináljuk. Vagy evés, vagy éppen nem evés. Oké, tehát bulémia, vagy anorexia. Vagy egyik sem, hanem csak eszik, aztán ezzel tompítja a stresszt az életben. Vagy lerészekedés. Vagy tehát gyógyszerek, kábítószerek. Tehát ez mind fájdalomtól való menekülés. Vagy kapcsolatokban való ugrálás. Na majd a következő. Ó, ez se jött be. Nem baj, majd a következő. Ó, ez se jött be. És a szívem már szét van szaggatva teljesen. Mert odaadtam fűfa, bokor, virágnak. Mindenkinek. Ja. Vagy valami kényszeres viselkedést alakít ki valaki. Valami, tehát állandóan hisztizik, vagy állandóan. Csak uralni a fájdalmat. Uralni a fájdalmat. Na, de a fájdalom az akkor jön egyébként, amikor rájövünk, hogy nem vagyunk Isten. És képtelenek vagyunk uralni a dolgokat. Akkor jön a fájdalom. De mivel mi Istenek akarunk lenni, mi uralni akarjuk az életünket, ezért mindent elkövetünk, hogy ne jöjjön el a fájdalom. Mert akkor ez azt jelenti, hogy akkor reménytelen az életem, mert nincs megoldás az életemben. De ma fogunk beszélni a reményről és a megoldásról. Úgyhogy nem baj, ha fájdalom van. Az Istennek a megafonja a fájdalom. Hogy nem vagy Isten, de van remény. És nem baj, ha fáj. Végre hallgatsz rám. Úgyhogy ez az első lépés. Magadtól nem leszel jobban. Nézz szembe vele. Nézz szembe vele. Nézz szembe vele, és ne tagadd. Magadtól nem leszel jobban. Oké, mik a következményei az Isten kedésnek, vagy az Isten megjátszásának? Vannak következményei bőven. Tehát van négy probléma, legalábbis én négyet leírtam, ott van a jegyzetetekben is. Az Istennek a megjátszásának a következményei. Tehát négy olyan probléma, ami felüti a fejét, amikor elkezdjük Istent megjátszani. Az első, ez a félelem. Félelem. Tehát amikor mindent kontrollálni akarok, amikor mindent uralni akarok, akkor jön a félelem. Jönni fog a félelem. Ahogy Ádám mondta, amikor ettek a gyümölcsből, hogy Isten kérdezte, hol vagy Ádám? És akkor Ádám meg azt mondja, hát meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam. Tehát amikor Istent játszunk, akkor jönni fog a félelem, mert félünk, hogy kiderül. Hogy minden kiderül. Hogy kiderül, hogy igazából nem vagyunk tökéletesek, igazából kiderül, hogy kik is vagyunk valójában, hogy képtelenek vagyunk, hogy bénák vagyunk, hogy ügyetlenek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek. Úgyhogy ne jöjjön hozzám senki közel, nem is engedek hozzám senkit közel, sziget vagyok az életben, mert nehogy már kiderüljön az, hogy tényleg ki vagyok. Mert akkor lebukok. Akkor le fogok bukni. Ja. Úgyhogy mi jön ebből? Hát megjátszom magam persze, és félek attól, hogy ne derüljön ki, hogy milyen vagyok, mert hát ahhoz szoktam hozzá az életben, hogy az a Balázs tetszik másoknak, amit bemutatok nekik. De én amúgy teljesen más vagyok. De mutatok nektek egy Balázst, és ez tetszik, úgyhogy én ezt a Balázst fogom védeni minden áron. És félni fogok attól, hogy nehogy kiderüljön, hogy milyen az igazi Balázs. Oké, tehát félelem. Félelem. Aztán másik a csalódottság. Ha Istent akarsz játszani, és ha Istent játszod az életben, akkor csak szólok, sok csalódás fog érni. Tehát rálépsz a vízre, és el fogsz süllyedni. Nem fog menni. Tehát nem fog menni. Nem tudom, hogy játszottatok-e már ilyen vidám parkokban olyan játékot. Ez egy ilyen játékgép igazából. Kapsz egy ilyen bunkót a kezedbe, és akkor ilyen luk, akkor mindig földugja a fejét valami. És akkor így le kell ütnöd. Földugja a fejét, leütöd. Aztán egy másik ponton fönn, azt is leütöd. Aztán a harmadik ponton, és akkor minél tovább csinálod, minél ügyesebb vagy, annál gyorsabban jönnek föl a fejek. És akkor még villog is, meg csattog a gép, meg minden. Tehát egy őrült jó játék, de ezt lehet körülbelül 2-3 percig csinálni, és utána véged van, mint a botnak. Tehát teljesen kész vagy, meg képtelen vagy. És az a helyzet, hogy ez történik velünk, amikor Istent játszunk. Csalódás fog érni, mert képtelenek vagyunk minden dolgot a helyére ütni és jól csinálni. Képtelenek vagyunk. Tehát el fogunk bukni, nem fog sikerülni, tehát nem tudjuk a dolgokat megszüntetni, nem tudjuk a nehézségeket megszüntetni, nem tudjuk a kihívásokat megszüntetni. Tehát nem vagyunk elég hatalmasak hozzá. Nem vagyunk. Ha Istenek lennénk, akkor tudod, mit csinálhatnánk? Akkor kikapcsolhatnánk a gépet. Ha Isten vagy, akkor húzd ki a gépet a falból. De ez nem megy. Nem vagy képes rá. Meg én sem vagyok képes rá. Nem mi vagyunk a gépnek az ura. Ja, úgyhogy, és Pál is átélte ezt, Pál apostol, hadd olvassak tőle valamit nektek. Ez is a római levélben van, a római gyülekezetnek írta, a 7. fejezetben azt mondja, én, aki a jót akarom tenni, mégis törvényszerűen mindig valami rosszat találok magamban. Azonban látok egy másik törvényt, amely a régi emberi természetemben működik. Ez a bűn törvénye, amely az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Emiatt vagyok fogoly, a bűn börtönébe zárva. Aztán Dávid is értette ezt a problémát. Az egyik Zsoltárban azt írta, ameddig eltitkoltam bűneimet, még a csontjaim is kiszáradtak. Naphosszat segítségért kiáltoztam. Oké, tehát ha állandóan csalódás él, annak egy oka van, hogy nem vagy Isten. Hogy nem vagy Isten. Oké, tehát ha csalódások sorozata van benned, akkor az azt jelenti, hogy nem vagy Isten, ha bár próbálsz mindent kontrollálni, mindent uralni, de beleütközöl folyamatosan, vagy nem, vagy Isten. Nem működik. Harmadik következménye a fáradtság. Elképesztő, fárasztó dolog Istent játszani. Amikor nem vagy az. Baromi fárasztó. Mindent irányítani, minden részletre odafigyelni, mindent tökéletesen csinálni, hiba nélkül, mintha mindent egybe tudná tartani. Képtelenség. Képtelenség. Rengeteg energia. Azt mondja Dávid király, Zsoltár, a 32. Zsoltárban, éjjel-nappal rám nehezedett kezed, Uram. Erőm kiszáradt, mint a fű a tikkasztó forró nyárban, de bevallottam neked bűnömet, nem takargattam tovább vétkeimet. Oké, tehát itt is elfáradt Dávid, de aztán azt látjuk, hogy azt mondja, hogy de végül szembenéztem azzal, hogy nem vagyok Isten. Tehát az első lépésről beszélünk, hogy felismerni és elismerni. Felismerni és elismerni, hogy nem vagyok Isten. Nem vagyok Isten. Tehát a legtöbb ember elrejti a fájdalmát. Futnak előle, ezerrel, és hihetetlen elfoglaltakká válnak, mert állandóan futni kell a fájdalom elől. Ja. Ezért van az, hogy nem szeretnek lassítani az életbe. Toljuk neki ezerre. Pörögjünk. Nincs lassítás. Isten vagyok. Isten vagyok. Vagy nem szeretem azokat a hangokat, amikor este lefekszem, ezt lehajtom a párnára a fejemet, és akkor jönnek. Fúj. Fúj. Azok azt mondják, hogy nem vagyok Isten. Mert elfáradtam a nap végére. És ha végignézem a dolgokat, akkor van benne egy csomó nem sikerült dolog. Nem szeretem. Mert utálom, ha azt hallom, hogy én nem vagyok Isten. Ja. Úgyhogy amikor menekülünk, akkor sokszor nagyon elfoglaltá tesszük magunkat. Pótcselekvés. Tehát halálra dolgozom magam. Vagy hobbit keresek, hogy a figyelmemet eltereljem. Vagy, mit tudom én, sportolok ezerre, hogy a figyelmemet eltereljem. Egy csomó minden lehet a menekülésnek a jele. Tehát valamit mindig csinálnod kell. Nem tudsz lenyugodni, mert amit lenyugszol egy picit, vagy leülsz, és akkor jön a hangom. Fáradt vagy. Ez sem sikerült. Az sem sikerült. Ezt is meg kell csinálni. Azt is meg kell csinálni. És akkor őrület. Őrület. Úgyhogy menekül az ember. A gyülekezeti szolgálat is lehet ilyen. Egy fájdalomcsillapító. A gyülekezetbe szolgál. Elfoglaltá teszem magam a gyülekezetbe. Ja, elterelés. Oké. Negyedik. Bukás. Ha Istent játszod, garantálom neked 100%, hogy bele fogsz bukni. Példabeszédek 28, 13, ha takargatod bűneidet, nem lesz jó dolgod. De ha bevallod, tehát felismered és vállalod, ha bevallod és elfordulsz tőlük, kegyelmet fogsz kapni. Oké, tehát őszintének kell lennünk. Őszintének kell lennünk a hibáinkkal, a gyengeségeinkkel, a bukásainkkal. Na most, minden alkalommal, 8 hét során fel fogok olvasni egy vagy két bizonyságot emberekről, amiket emberek leírtak az életükről, miben voltak, mivel küszködtek, és minden alkalommal azon a igazából a lényege annak a kis bizonyságtételnek az lesz, amiről szó van. Tehát a mai két bizonyság, amit mindjárt felolvasok nektek, az arról szól, hogy beismerni, hogy én képtelen vagyok. Beismerni, hogy én nem vagyok Isten. Oké, mert egyébként tehát a gyülekezetünk a kezdetektől fogva nagyon határozottak vagyunk abban, hogy egy olyan hely legyünk, ahol mindenki biztonságban érezheti magát. Mindegy, hogy milyen hitvallása van, milyen világnézete van, vagy mit gondol, milyen háttérből jött. Azt szeretnénk, hogyha mindenki biztonságban érezze magát. Azt szeretnénk, hogy aki eljön ide közénk, az önmaga lehessen. Ez valós lehessen. Ne kelljen megjátszanatok magatokat. És ezt szeretnénk. Egy ilyen hely szeretnénk lenni. És ebből beletartozik az, hogy vállaljuk önmagunkat. Mert hogy mindannyian ugyanabban a csónakban nevezünk. Azért, mert esetleg valaki már 10 éve mondjuk jár a gyülekezetbe, ez nem azt jelenti, hogy ő sokkal jobb annál, aki egy hete van itt, vagy most van itt először. És ez nem jelenti azt, hogy ő nem küzdik esetleg ugyanazokkal a dolgokkal, vagy sem. Ja. Úgyhogy szükségünk van egymásra, mindenkinek megvan a baja, maga nehézsége, maga gyengesége, szükségünk van egymásra. Szükségünk van a közösség erejére. És ezt itt megtaláltuk, és meg tudjuk találni. És miért fontos, hogy miért van szükségünk a közösségre? Azért, mert egymás tükrei is lehetünk. Egy csomó dolgot nem veszek észre, amit ti észrevesztek. És tudtok segíteni. Egy csomó dolgot én észreveszek, amit te magadon nem veszel észre, és tudok segíteni. Tehát szükség van a közösségre az életünkben. És mi egy ilyen közösség vagyunk, és egy ilyen közösséget szeretnénk. És ezért fontos, hogy lássuk másoknak lássuk mások problémáját, akár ezeken a bizonyságokon keresztül, ezeken a személyes történeteken keresztül, mert küzdelmeket fogunk látni benne. Egy emberek mikkel küzdöttek. Oké, tehát itt van egy Mária nevezetű hölgynek a története. Azt mondja, gyógyulásban lévő társfüggő vagyok. Legidősebb gyerek az ötből, és mondhatni normális gyerekkorom volt. Nem volt alkohol, droghasználat a családban, de persze nem volt tökéletes. Kommunikációs problémáink voltak. Édesanyám szóval és érzelmileg bántalmazott. Ordított, kiabált velem, és olyanokat mondott, melyek teljesen letaglóztak, és értéktelennek éreztem magam tőle. Nagyon féltem a haragjától. Ez volt bennem. Anya, mindent megteszek, bármit, hogy boldoggá tegyelek, és akkor nem leszel rám mérges. Úgyhogy elkezdtem apunak, és anyunak is mindig azt mondani, amiről azt gondoltam, hogy hallani akartak. Olyanná váltam, amilyennek azt gondoltam, hogy ők akarnak. Műember lettem. Ez volt a társfüggőségem kezdete. Ugyanezt a viselkedésformát bevittem a házasságomba, és az első 6 hónapban a szavaimmal és érzelmeimmel nagyon agresszív voltam a férjemmel. Ő erre semmit nem reagált. Úgyhogy arra gondoltam, megoldom a dolgot, elhatároztam, hogy teljesen visszahúzódom, és semmit sem fogok az óra alá dörgölni. Hát ebbe belebetegedtem. Úgyhogy visszatértem a régi kerékvágásba. Ápolónő vagyok, a hadseregben dolgozom, és lehetőségem adódott, hogy betekintést nyerjek az alkoholistáknak tartott programba, mint meghívott szakember. Míg ott voltam, és tanultam erről a betegségről, ami nyilvánvalóan nekem nem volt meg, rájöttem, hogy valami nagy baj van velem. Az értéktelenség érzése teljesen elborított. Tudtam, hogy az emberek rájönnek, hogy ki is vagyok valójában, és utálni fognak, és kitaszítani maguk közül. Tudtam, ha úgy jövök el onnan, hogy nem kérek segítséget, talán sosem fogom megtudni, hogy mi a bajom. Szóval bekéreckedtem kliensként, és megengedték, hogy maradjak. A férjem is csatlakozott a terápiához. Mikor a tanácsadó az életem felől kérdezgetett, én azt válaszoltam. Ó, minden rendben van. Rendben vagyok. Neki van problémája. A tagadásom olyan erős volt a magam részét illetően, hogy nem tudtak velünk mit kezdeni, és elküldtek. Nem tudtak így segíteni. Úgyhogy visszatértem a munkahelyemre azzal, hogy ez egy rossz álom. Szóval lesöpörtem, és újra keményen elkezdtem dolgozni. Nagyon elfoglalt voltam, terhes lettem másodjára is, ikrekkel. 6 hónappal a fiúk születése után depressziós lettem, és öngyilkossági gondolataim jöttek. Teljes időben dolgoztam a munkájában, 3 gyereket neveltem, és még szoptattam is. Természetesen nem mondtam a férjemnek, hogy érzem magam, mert nem is kommunikáltunk igazán egymással. Viszont úgy éreztem, hogy elmondom a pásztoromnak, hogy az öngyilkosságon gondolkozom, és azt mondta, azt tanácsolom, hogy menj, találkozz egy terapeutával. Úgy voltam vele, hogy nem érek én annyit, hogy egy terapeutára költsek. Végül már olyan szörnyen éreztem magam, annyi fájdalom volt bennem, hogy hajlandó lettem bármit megtenni. Csak hogy segítségre találjak, mert tudtam, hogy sokáig nem fogok ebben az állapotban élve maradni. Elmentem a terapeutához, és nem tagadtam többé a dolgokat. Minden fájdalmamról beszéltem neki, elmondtam, hogy mit művelek otthon, és ő tudomásul vette. Szeretett, és elfogadott, és elkezdett arról tanítani, hogyan bánjak el a különböző helyzeteimmel, problémáimmal. Nagyon hálás vagyok neki. Isten elkezdett behozni embereket az életembe, hogy lássam, az ő életük sem tökéletes. Jártak valami 12 lépés nevezett dologra, és az segített nekik szembenézni az élet dolgaival. Arra gondoltam, hogy megpróbálom, mert én képtelen vagyok, hogy rendbe rakjam az életem. Úgyhogy elkezdtem járni. Találkoztam emberekkel, akik bevallották, hogy ők sem tudják kordában tartani az életüket, és mégis boldognak, örömtelinek tűntek. Velük voltam sokat. aztán egy másik, egy férfi. Azt mondja, Dana vagyok, függő. Ugyankor férj is, feleségem legjobb barátja, apa, nevelőapa. Szerető gyermeke vagyok a szüleimnek, és testvére a testvéremnek. Főiskolára jártam, jogot végeztem. Saját vállalkozásom van. A legfontosabb, amit tudnod kell ma rólam, hogy Isten kegyelméből egy nagyon hálás, gyógyulásban lévő függő ember vagyok. Az én történetem nagyon egyszerű, sőt, már unalmas is annyira egyszerű. 12 évesen szívtam az első szál cigit haverokkal, 7. egy iskolai napon 3 haverom azt mondta, van sörünk, úgyhogy akkor megvolt az első sör is. Tetszett a dolog, felszabadultam, vidám voltam tőle, megnyugtatott, vicces lettem tőle, és tetszett másoknak is. Aztán elkezdtem berúgni minden egyes hétvégén a srácokkal, hogy vagányok legyünk, lazuljunk. Szépen átváltottunk a martinit, kábítószerre, gyógyszerekre. 16 hónapja a feleségemmel elmentünk a kedvenc helyünkre. Jól összevesztünk. Micsoda meglepetés. Mikor hazaértünk, a szemembe nézett és azt mondta, te jobban szereted az alkoholt és a kábítószereket, mint engem. Igaza volt. Azt mondtam, alkoholista vagyok, de meg fogok változni. Elhagyott, és nem változtam meg. Mit tettem? Hívtam a barátaimat, és mentünk inni, lerészegedni. Részeg voltam 3 héten keresztül. Aztán egy szombat reggel, a 12 éves fiam bemerítkezésének napján, hajnali 3 órakor, mesztelenül, egyedül, sörös üvegekkel és üres cigarettás dobozokkal körbevéve, egy halálos adag kokainnal a kezemben, mert véget akartam vetni az egésznek, körbenéztem és azt mondtam, mit keresek én itt? Mit csinálok itt? Mi történt az álmaimmal? Kiloptál őket. Ez volt az a pillanat, amikor beismertem, hogy erőtlen vagyok. Rosszul irányítottam az életem. Próbáltam imádkozni. Azt mondják, hogy a világűrben senki nem hallja, hogy ordítasz. És én teljesen így éreztem magam, mert elvágtam magam mindenkitől. De mégis egy hang folyamatosan azt mondta belőle, kér segítséget. Felhívtam a nővérem, gyülekezet bejárt a férjével együtt. A napot velem töltötték, és segítettek, hogy a szükséges segítséget megkapjam. Ez volt a 12 lépés. Elkezdődött a győzelem, és 15 hónap alatt végigmentem rajta. A kereszt lábához vezettek. Mikor a kereszthez jöttem, üres voltam, de Jézus ott várt rám, és azt mondta, Isten hozott itthon. Isten hozott itthon. És most van néhány dolgunk. Az életem most nagy áldás. Sok a munkám, de hatalmas öröm számomra, hogy a gyülekezet tagja lehetek. Bemerítkeztem, kis csoportvezető lettem. Tudom, hogy itt vagy, akinek ezt most hallanod kellett. Mert nem lenne értelme mindennek, amin keresztül lettem. Keresztül mentem. Mert most el tudom nektek mondani. Ja. Szóval. Minden alkalommal lesznek ilyen történeteink. Ezek valós emberi történetek. De amikor egy ilyet hallasz, kétféle módon reagálsz rá. Az egyik, ó, az én problémám az nem ennyire rossz. Ezt úgy hívják, kérlek szépen, hogy tagadás. Tagadás. Tehát ez a kérdésem, hogy mennyi mindennek kell még történnie? Mennyire kell még elromlani a helyzetnek ahhoz, hogy beismerd? Tehát mire vársz? Mire vársz? Miért kell várni az, hogy azt mondod, hogy segítségre van szükségem? Tehát mennyire kell még fájni a kapcsolatoknak, a problémáidnak, az emlékeidnek, hogy végre segítséget kérj? Te Az emberi természetnek az része, az egyik része az az, hogy, hogy addig sosem változunk, amíg a fájdalom olyan nagyjá nem válik, hogy tehát, és igazán nagyobbá nem válik a változástól való félelmünknél. Oké? Tehát, addig várunk. Tehát félünk a változástól, de amikor már fájdalom olyan nagy lesz, hogy inkább változom, mint hogy érezzem ezt a fájdalmat, akkor hajlandóak vagyunk változni. De amíg nagyon távol, de van egy fehér fénypont, nagyon távol, de látom a fehér fénypontot, az alagút végét, addig nem vagyunk hajlandóak változni. Ilyen az ember. Mert még az utolsó szalmaszálig reménykedik. Közben egyértelmű a diagnózis, hogy nincs segítség. Tehát önmagunkban nincs segítség. Tehát forró kell legyen a talaj, hogy azt mondjuk, hogy változunk. Nagyon forró. Tehát egy összedőlt házasság kell hozzá, vagy a gyerekek rossz irányba mennek, vagy egy éjszaka jövő telefon, hogy a gyerek felcsavarodott a fára az autóval, vagy mit tudom én. Tehát valami komoly tragédia, krízis kell ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na jó, most már akarok változni. De mi lenne, ha nem várnánk eddig? Hanem megelőznünk ezt. És azt mondjuk, nem. Tehát spóroljunk meg egy kis fájdalmat. Spóroljuk meg. Hozzuk előrébb. Kezd el korábban a gyógyulás útját. A fájdalom az Istennek a megafonja. Hogy változz. És hogy változásra van szükséged. És a fájdalom motiváljon téged arra, hogy kér segítséget. Olyasmiben, ami esetleg 10 éve, 20 éve, vagy 30 éve akár halogatod. A másik reakció az azért, oké, ilyen történetet hallva, oké, de én megoldom a magamét, jó? Majd én megoldom a problémámat, a nehézséget. Ez a sorozat, ez nem nekem van, mert én uralom a helyzetet. Ja. Figyelj, ha csak nem tökéletes életet élsz, akkor szükséged van erre az üzenetsorozatra, és szükséged van a gyógyulásra. Csak akkor nem, ha tökéletes életet élsz. De nézzünk szembe a valósággal. Tehát, ha van problémád, és te el tudsz bánni a problémával, akkor már rég elbántál volna vele. Akkor nem csinálnád minden nap újra, vagy hétről hétre újra, vagy hónapról hónapra újra, nem küzdködni vele már évek óta. Hogyha el tudsz vele bánni. Ja. De még mindig probléma. Úgyhogy ne tagadd. Isten tud a problémádról. Úgyhogy ne tagadd magad elől se. Tehát Isten tud róla. És nem fogsz javulni, hogyha nem vallod be, és nem nézel vele szembe. Ez az első lépésünk a mai témánk, hogy felismerni, hogy én nem vagyok képes. Hogy tehetetlen vagyok. Oké, és ez a gyógymód. Én az utolsó pontunk, a római 3-as jegyzetben. Tehát a gyógymód. Az első lépés a gyógyulásban, hogy beismerem, hogy tehetetlen vagyok, hogy erőtlen vagyok. És azt mondja a Biblia, hogy amikor elismerjük, hogy erőtlenek vagyunk, abban fogunk erőt találni. Tehát ekkor fogunk erőre találni. Amikor elismerjük, hogy erőtlenek vagyunk. Amikor elismerjük, hogy gyengék vagyunk, akkor erőt fogunk találni. És ez egyébként nem valami népszerű elképzelés így a 21. század kultúrájában, ahol arra bátorít mindenki, hogy húzd ki magad a hajadnál fogva a mocsárból, tehát old meg te a problémádat. Azért elfő most a hajam, mert én is mindig ezt próbáltam. Ja, meg azért van kevés. Na, úgyhogy tehát ne függél senkitől, legyél független, legyél magányos farkas. Ez ma a kedvenc vers, a kedvenc dal. Ja. Tehát, nem. Ismerd el, ez a gyógymód, ismerd el, hogy egyedül nem megy. Ismerd el, hogy szükséged van másokra, és szükséged van Istenre. Oké, és a nem vagyok Isten, vagy én nem vagyok Isten, ennek a beismerése, ez három nagyon fontos dolgot jelent. Három fontos dolgot kell felismerni ezzel kapcsolatosan. Az első az, hogy elismerem, hogy tehetetlen vagyok, hogy a múltamat megváltoztassam. Elismerem, hogy tehetetlen vagyok, hogy a múltamat megváltoztassam. A múltam fáj. A múltban vannak fájdalmak. Bántottak, és bántottam. És vannak fájdalmas dolgok. Emlékszem rá. És nem lehet kitörölni a múltat. De az a helyzet, hogy a világ összes fájdalma sem fogja tudni megváltoztatni a múltat. Akármennyire kínlódok, akármennyire küszködök, a múltnak a fájdalmát nem fogja tudni semmi sem megváltoztatni. Az már megtörtént. Oké? Tehát azzal, hogy nem vagyok Isten, ezzel elismerem azt, hogy a múltamat nem tudom megváltoztatni. Ez ott van benne, az életemben. Aztán a másik dolog, amit elismerek azzal, hogy azt mondom, hogy nem vagyok Isten, az az, hogy tehetetlen vagyok másokat is irányítani. Tehát nem csak, hogy a múltamat nem tudom eltörölni, hanem tehetetlen vagyok abban, hogy másokat is irányítsak. Ugye, mert próbáljuk és szeretjük őket manipulálni, játszmázni. De a helyzet az az, hogy nem működik. Tehát nem sül ki jó dolog belőle. És el kell ismerjem, hogy én a saját tetteimért vagyok felelős, nem a másoknak a tetteiért. És azzal, hogy elismerem, hogy én nem vagyok Isten, azzal ezt ismerem el, hogy én a saját tetteimért vagyok felelős, nem az övékért. Úgyhogy nem kell őket irányítanom. Nem kell őket manipulálnom. Nem kell állandóan mindent befolyásolnom és a hatás alatt tartanom, mert képtelen vagyok arra, hogy másokat irányítsak. És aztán azzal, hogy nem vagyok Isten, ez a harmadik, elismerem, hogy képtelen vagyok a pusztító, romboló szokásaimmal, viselkedésemmel és tetteimmel megbirkózni. Tehát amikor azt mondom, hogy nem vagyok Isten, akkor azzal elismerem, hogy képtelen vagyok a függőségemmel megbirkózni. Képtelen vagyok a viselkedésemmel megbirkózni. Képtelen vagyok a pusztító szokásaimmal megbirkózni. Képtelen vagyok a tetteimmel megbirkózni. Figyeljetek, a jó szándék nem elegendő. A jó szándék nem elegendő. Nem. Tehát hányszor próbálkoztál már, és aztán elbuktál? Nem elég. Nem elég. Az akarat erő nem elég. Ez kevés. Kevés. Tehát nincs elég erő a saját akaratodban. Ha lenne, akkor az lenne az üzenet címe, hogy legyél Isten. De nem vagy Isten. És pont ezért nincs erő. Nincs erő. Olyan erőre van szükségünk, és olyan erővel tudunk megbirkózni a dolgokkal, ami túlmutat rajtunk. Ami több, mint a mi erőnk. Istenre van szükségünk. Istenre van szükségünk, mert ő így alkotott meg minket. Hogy szükségünk legyen őre. Úgy alkotott meg mindent, hogy nélküle a dolgok összehullanak. Úgy alkotott meg téged, hogyha ő nincs az életedben, akkor a dolgok szét fognak esni. Úgyhogy ezért mondja azt Jakab az Új Szövetségben, 4. fejezet 6. verse, hogy Isten ellene áll a büszkének, aki azt mondja, hogy én vagyok Isten, de kegyelmet ad az alázatosnak, aki azt mondja, hogy én nem vagyok Isten. Oké, tehát Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Tehát, és a kegyelem az az erő. A kegyelem az az erő, amit Isten ad. Isten ad azért, hogy tudj változni. De az alázat kell. Első lépéssel azt mondom, hogy én nem vagyok Isten. Elismerem, hogy én tehetetlen vagyok. És ezáltal Isten erőt fog adni arra, hogy olyanná váljak, amilyen igazán szeretnék lenni, amilyennek igazán Isten teremtett, aki vagyok valójában. És ez a legmegnyugtatóbb. Ez az, amit igazából minden ember keres, csak rossz helyen. Önmagában. de ez nincs meg bennünk. Ez az erő, ez Istentől kell, hogy jöjjön. És aztán meg fogsz gyógyulni a sérüléseidből, meg fogsz gyógyulni a rossz szokásaidból, meg fogsz gyógyulni a függőségeidből, meg fogsz gyógyulni mindenből, mindenből. De szükséged van Isten kegyelmére. Hogy kapod meg? Egyszerű, az alázatos. Az alázatos kapja ezt meg. Aki azt mondja, hogy nem vagyok Isten. Úgyhogy itt jön a kérdés, hogy minek kell változni az életedben? Csak gondolj bele. Mi az, aminek változnom kell? Mi az? Milyen rossz szokások vannak, milyen sérelmeim vannak, milyen függőségek vannak, amiket esetleg takargatsz? Mik azok? És már egy jó ideje megy ez. Én azt mondom, hogy a legnehezebb lépés igazából ez. Az első. Hogy beismerni. Mert ha ez nincs meg, kukába a többivel. Nem ér semmit. Az első lépés ez, elismerni, hogy nem vagyok Isten. Én képtelen vagyok, tehetetlen vagyok. És egyébként örülök, hogy ez az első, mert ha ezen túl vagyunk, ha ezen én túl vagyok, ha ezen te túl vagy, akkor a dolgok már a helyére tudnak kerülni. Amikor Isten a helyére kerül, akkor dolgok a helyére kerülnek. Amikor Isten helyére kerül az életemben, az őt megillető helyre, akkor a dolgok helyére kerülnek. De ez az kell, hogy beismerd, hogy bajban vagyok, hogy szükségben vagyok, hogy fájdalmaim vannak. És tudom, hogy ez egy kemény lépés. És megalázó. Megalázó, mert el kell ismerned, hogy gyenge vagy, meg ügyetlen vagy, meg béna vagy, meg tehetetlen vagy. De ez van. Az a helyzet, hogyha azt mondod, hogy béna vagyok, tehetetlen vagyok, képtelen vagyok, én nem lepődök meg rajta, ha ezt elmondod nekem. Mert tudom, hogy az vagy. És én is ugyanúgy. Tehát ez nem meglepő. Istenek sem meglepő, és nekünk sem meglepő. Úgyhogy csatlakozz ez az úthoz. Ma tanultunk az első lépésre, ez nem azt jelenti, hogy megtettük az első lépést. Ennek a megtételéhez lehet, hogy nem is egy hét kell, hogy ezt az ember feldolgozza és végig gondolja. Viszont ebben fog segíteni a szerdai alkalom, amikor erről beszélgetünk. Kicsit többet. És ja, és azt akarom mondani, hogy gyertek, használjuk ki ezt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ez alatt a 8 hét alatt nagyon sokan meg fognak gyógyulni a küszködéseikben, azokból a dolgokból, amikkel már esetleg évtizedek óta küszködnek. Úgyhogy ezt használd ki. Légy ebbe partner Istennel, add át magad, és add fel magad. Jó, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi, Atyám, köszönjük neked. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk. És úgy lehetünk itt, hogy nem kell, hogy Isten legyünk. Köszönjük azt a megkönnyebbülést, hogy nem kell azon stresszelni az életben, hogy mutogassuk magunkat valakinek, akik nem vagyunk. Hogy keményeknek tűnjünk, hogy tökéleteseknek tűnjünk, hogy hibátlanoknak tűnjünk. Köszönjük. Urunk, bűnös emberek vagyunk, és ez a bűnös természet ott dolgozik bennünk. És köszönjük, hogy láthatjuk ezt. Láthatjuk a te igédből, a Bibliából, folyton azt tesszük, amit nem akarunk. És amit meg akarunk, ahhoz meg nincs erőnk, hogy tegyük. Úgyhogy köszönjük, hogy te vagy az, aki meggyógyítasz bennünket, amikor fáj valami. Köszönjük, hogy te vagy az, aki vezetsz bennünket, amikor össze vagyunk zavarodva. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy te vagy az, aki megmugasztasz minket, amikor úgy érezzük, hogy senki nem ért meg minket. És köszönjük azt, hogy te adsz békességet a szívünkben, és elveszed az űzöttséget. És a megfelelést, amikor aggodalmaskodunk és félünk. Köszönjük, hogy elindulhatunk a gyógyulás útján. Köszönjük azt, hogy nem kell tovább keresgélnünk, hogy láthatjuk azt, hogy te benned vagy, gyógyulás. És veled. Imádkozom, Uram, azért, hogy mi, akik itt vagyunk ebben a teremben, segíts mindannyiunknak ebben az első lépésben, a felismerésben. A felismerésben, hogy nem vagyunk Istenek. Mi nem te vagyunk. Segíts abban, hogy beismerjük mindannyian, hogy nincs erőnk uralkodni az életünkön. A rossz szokásaink fölött. Az élet részletei fölött. És köszönjük, Urunk, hogy megadtad a gyógymódot is ehhez. És ez pedig az, hogy elismerjük, hogy tehetetlenek vagyunk. Ez a lázat. Mert azt ígérted, hogy erőt adsz, a szükséges hozzávalót megadod változásra azoknak, akik megalázzák magukat, akik azt mondják, hogy igen, nekem ez nem megy egyedül. Úgyhogy köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy számíthatunk rád. Hogyha úgy vagy itt a mai napon, hogy még soha nem bíztad rá az életedet Jézusra, neked ez az első lépésed. És aztán jöhetsz. Gyógyuláshoz vezető úton az első lépés. De lehet, hogy van itt valakinek szüksége van a legelső lépésre. Hogy rábízd az életed Jézusra. Akkor a következőket tegyed. Ő ezt mondja neked, hogy gyere. Gyere hozzám, hogyha elfáradtál. Megnyugtatlak. Leveszem a terhet rólad. Úgyhogy gyere hozzá. Mondd a szívedben, hogy Jézus, szükségem van rád. Szükségem van rád. Szükségem van rád, mert van egy bűnös természetem. Bűnös ember vagyok. És köszönöm. Köszönöm, Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten. És a harmadik napon pedig feltámadtál. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, királya, megváltója. Igen, Jézus, téged akarlak. És hogyha ez ott van a szívedben, hogy te akarod őt, akkor majd az alkalom után mondd el valakinek, hogy te elmondtad Jézusnak, te akarod őt, és rábízod az életed. Mert azt mondja Pál apostol az Ószövetségben, hogyha szíveddel hiszed, és a száddal megvallod, hogy ő a megváltó, akkor üdvösséged van. Akkor újjászületsz, és elkezdik egy új élet. Úgyhogy, ha ezt megtetted, hogy a szívedben igent mondtál Jézusnak, akkor ezt valld is meg a száddal valakinek, akit ismersz közülünk, akiben megbízol. És ez azt jelenti, hogy elindult egy új élet, egy vadonatúj élet. És aztán elindulhatsz a gyógyuláshoz vezető úton. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked, hogy ezt lehetővé teszed, lehetővé tetted azzal, hogy te meghaltál értünk a kereszten, mindannyiunk bűnért. És aztán a harmadik napon pedig feltámadtál. Jézus nevében. Amen.